setting Libby then. Whoa, cheeky. At this stage. That's up. Okay. Suddenly, when there's an airship, you're part of Lan 8, or whatever that's like a field shot on your group. How many are called up a field shot on your group, but aren't metric as a unit as a field shot on your group? Okay. Part of the world, part of the English shop, but move. Now you show a lean game has a few shark of a lot of the left of the back as the vegan Pogolon, a shamish on the Ocrum Hostani, a lean game with Eggie's heat then, whom Bessie and his animal being broke. Eggie's heat then, whom Bessie and Jesus Christus broke. Marsh cape and whom Macuzzle and Huza, a tema was a moy Ashley. Előadás Filippi 1-ről lesz szó, remélem, hoztatok a Bibliátok magatokkal, fogunk megnézni Filippi 1-et. De holnap fogunk beszélni a szívbeli bálványokról, milyen vonzás van az életünkben a bálványokkal, hogyan teszünk tökre az életünket. A bálvány témát fogunk körbejárni, utána a harmadik előadás, az a törvény, az Isten törvénye, hogy mennyire fontos, hogy helyesen viszonyulunk az Isten törvényhez. Akkor utána majd a nagy csere, hogy az evangélium az is az egyetlen megoldás a mi életünknek, és akkor lesz egy előadás, arra fog szólni, hogy mégis hogyan változnak. Ez az evangélium, ez mit jelent, hogyan kezdjük változni, és hogyan kezd megváltoztatni minket. Következő előadás után, hogy mennyire fontos szerep van a hit és a bűnbánat az életünk. És végig fogunk menni, hogy Isten vonz minket magához, merjünk, személyes kapcsolatban élni vele, merjünk minden nap bízni benne, és növekedni bűnbánatban. És akkor azután fogunk beszélni a Szentlélekről, hogy mennyire fontos szerep van a Szentlélek az életünkben. És az utolsó előadás, hogy ne hagyjuk ki a szenvedésről, hogy a szenvedés, ugye fontos kis téma, de az lesz az utolsó reggel, és akkor úgy fogjuk lezárni a hetet úrvacsorával, és ez a nagyon fontos témával. Szóval, kezdjük el, és a bevezetőként, csak bevezetőként, ha van Bibliátok, akkor mi sem tudjuk Kolosszi 1-ot fogunk kezdeni, mielőtt átadjuk a Filippi 1-re. Ugye, Kolosszi level az csak egy odébb van, és Filippi 1-ben azt olvasunk, a 25-től a 28. versben, hogy Pál beszél erről az evangéliumról. És hogy beszél róla? Sziasztok, Kiskun Félegyháziak! Legyen örök. Van még székek, amit tudok adni nekünk?
Itt is vannak
székek. Ezek a három, ez üresek lehet, hogy legyen örök. Jó,
gyertek!
Hoppá, gyertek! És igen, megkérdezem, hogy önök mennyire arra, jó? Jó.
Ott a szépen, ott van az
is. Gyuri, gyere, van még egy hely. Jó. Tehát Pál beszél az evangéliumról, hogy miért volt ez az evangélium az Ószövetségben. Mennyire ismerték fel az evangéliumot az Ószövetségben? Tudjunk, hogy Pál nagyon kristálytisztán beszél róla, de hogyan beszéltek az Ószövetség idején? Kolosszi 1, 25-28. Ennek a szolgájával lettem, azt szerint, a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előtetek az Isten ígéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. reménységet az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük. Miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk, és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban, vagy életté tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Pál arra beszél, hogy ez az evangélium az Ószövetségben el volt rejtve, egy titok volt. Az Isten népe ismerték föl, de mintha messziről látták az eljövendő Mesiás. Pál beszél, hogy az Ószövetségben a Mesiás előtt, Krisztus előtt, ez egy titok volt. Messziről látták. De most Pál beszél nyíltanról. Nézzük meg Kolosszi 2 és 3. Hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. De az evangéliumban van minden bölcsesség, minden kincs Krisztusban van elrejtve. És azt olvassuk az első fejezetében, és hogy az, amit jelent, felnövekedni a keresztény életben, hogy egyre jobban ismerjük Krisztust, egyre jobban felismerjük ezt a titok, amit régebben nem is lehetett fel. És még egy hely, Kolosszi 4:3, de tudnak lapozni vissza az Efézus levelében, ugyanazt mondjuk Pál, Kolosszi 4:3-ban, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhasson a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok. Tehát itt vagyunk ezen a héten, és egész héten fogunk beszélni az evangéliumról. És ez a drága evangélium. Hiszünk abban, hogy minden kincs el van rejtve benne. Hiszünk abban, hogy az a keresztény életek a lényege, hogy felnövekedjük, és az, amit jelent életé válni, hogy Krisztus is ismerni. Mennyire fontos ez az evangélium, amit Isten kijelentette nekünk a Biblián keresztül. Tehát, ma este itt vagy, és azt mondom, hogy köszi, Robi, már hallottam a fiúságban nyugodt, vagy több előadást hallgattam itt, és ismerem az evangélium. Mit fogok én tanulni egész héten? Nem erre van szó, hogy csak valahogy jobban ismerjük az evangéliumot. Miről van itt szó, hogy elsajátítjuk, hogy ez az evangélium az enyém legyen. Hogy senki nem menjen el innen ezen a hétről, hogy nem tudom, hogy én ezt tudnám tanítani. Ugye? Mert az evangéliumon keresztény életé váljunk, hogy megértsük az egész Bibliát. Tehát az egész Biblia az evangéliumról szól. Tehát ezen a héten az én szívem vágyom, hogy átadjam nektek egy olyan szemüveget, hogy el tudod olvasni az igét, és érted. Mert minden, az egész Biblia Krisztusról szól. Ez a hétnek a lényege, hogy ismerjük az evangéliumot, ismerjük Krisztus, merjük felnövekedni Krisztusban, és életté válni, hogy tudjunk szolgálni. Hogy tudjunk szolgálni, hogy tudjunk tanítani, tudjunk vezetni, tudjunk lelki gondozni. Olyan sok ember Magyarországon szenved sok fájdalommal. És mire van szükségünk? Egyre több ember, aki ki van képezve, ismeri a Bibliát, ismeri Krisztus, és az élet legdrágább kincseket tudod osztani és adni másoknak. Értitek? Nem az a cél, hogy itt ülsz, és hú, megértettem ezt. Mintha rólad van szó. Nem csak rólad van szó. Ez Isten hív mindannyiunk, hogy megértjük, elsajátítjuk, felnövekedjünk, és tudjunk vezetni. Tudjunk döntéseket hozni. Tudjunk lelkítani. És ez az evangéliumnak a mag, meg a mindenes, ez, amit ad nekünk egységet. Ez, amit ad nekünk egységet egymással. És ez, amit ad nekünk azt, amire szükség van, amikor röpködnek hamis tanítások. Tudod, amikor az a probléma az életed, hogy nem eleget szereted magad. Szeresd magad egy jobban. Ilyen baromságot osztjuk egymásnak. Mert amikor van ez evangélium, milyen dolog ez? Jó, erről van szó. Ismerjük az evangéliumot. És egymásnak osztjuk ezeket. Tehát, vágjunk bele Filippi 1-ben, először imádkozunk, és kiért az Isten, hogy ő szóljon hozzá. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te kijelentetted magadat az igében, az Úr Jézus Krisztusban, és ezt a titok, amiért úgy jónak tartottad, hogy el legyen rejtve, ezzel éveken keresztül kijelentetted az Úr Jézusban. És ezeket leírtad a Bibliában, a te kijelentésedben. És ez ki lett hirdetve, és mi olvashatunk róla. Úr Jézus, köszönjük, hogy ez az egész rólad szól, ez az egész hét rólad szól, az életünk rólad szól, és én nagyon kérlek, hogy könyörögj rajtunk. Ha valaki ide jött ezen a héten, és még nem ismert téged, kérlek, hogy puhíts meg az ő szívét. Bonts ki a fülét, nyiss ki a szemét, hagyd lássan téged. És Úr Jézus, kérünk, hogy azon a héten, ezen a héten, akik ismernek téged, munkálkodjál a mi szívünkben, hogy merjünk valójában az egész szívünkkel, az egész lényünkkel leborulni a te trónod elé. És imádni és magasztalni téged. Tudván, hogy te vagy az egyetlen, aki méltó arra, hogy magasztaljuk az egész szívünkkel. Nagyon kérjük, hogy tanítsd minket. Legyél itt a középpontban, Úr Jézus, hiszem és vallom, hogy ha te szent lelked nem munkálkodik, akkor üres az összes szavam, üres a beszélgetés, kong az egész. Úr Jézus, én kérlek, hogy küldöd a szent lelkedet a szívünkben. Küld tüzet. Engedd, hogy tudjuk egymást bátorítani és erősíteni ezen a héten. Kérünk, hogy légy velünk. Légy velem, hogy át tudjam mindazt mondani, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet, de látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy amit elmondom, hogy az érthető legyen. Úr Jézus, kérünk, hogy könyörög vagyok. Legyél itt a középpontban. Engedj, hogy megértsünk a te ígéret, és közelebb kerüljünk te hozzá. Áld meg minket most, kérem Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát, Filippi 1, nézzük meg, és azzal a kérdéssel kezdjünk. Hogy az életünkben vannak fontos kérdések, de a legfontosabb kérdés az identitás kérdés és az élet értelme kérdés. Ki vagyok én, ugye? És miért cél az életemnek? Miért élek én? Miért kellek fölülni? Mi értem? Van értem az egészen? És ezek a kérdéseket nekünk muszáj föltenni, lehet, hogy a világ nem annyira beszélek meg ezek a kérdések, mert elveszítettek a reményt, hogy találjuk választ ezek a kérdésekre. De muszáj, hogy erről beszéljünk. Ki vagyok én? És mi értelme van az én életemnek? Tehát Filippi 1, 18. versről kezdve, nem? 12. vers, 12-től a fejezet végéig. Filippi 1, 12-től 30. Olvassuk fel, és nézzük meg, hogy Pál milyen választ ad a kérdésekre. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Mert ismerté lett az egész testvérségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgy, hogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran szóljak Isten igéjét. Némely ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltetem. Azok pedig számításból nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik. És én ennek örülök, sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek, és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyen vallani, hanem mindenkor úgy, most is Krisztus egészen nyíltan fogja magasztalni én életem. Akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válaszom, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztuson lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de mi adatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjunk. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindjártokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelennek nálad. Csak hogy a Krisztus evangéliumhoz méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látok titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. És hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, még pedig az Istentől. Mert nektek nem csak azt adott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amiért tőlem láttatok, és amiért most rólam hallottok. Oké, nézzük meg. Egy hónap ezelőtt voltam Londonban, és másodszor voltam Londonban, és voltam már nagyvárosi életemben. London valami nagyon lenyűgöző, óriási város, körülbelül 5-ször vagy 6-szor, mint tudnék, nagyobb, mint Budapest. Ugye akkor meg az elképzelni, hatalmas nagyváros, valaki, ami nem járt Londonban. És milyen érzés volt sétálni azok az utcán? Én éppen a muszlim negyedben szálltam, én olcsó szállást kaptam, és át kellett sétálnom a muszlim negyedben, úgy érzem, mint a Isztambulban lennék. És szóval nem voltam hozzászokva, és kicsit félelmetes, hogy egy nagyon idegen világban, ugye a nők be vannak takarva, alig lehet látni a szemüket, és azon ezen negyeden 150 van legalább. Nagyon sok muszlim volt. És tudjátok, hogy azért is híres London, hogy ez a szekuláris főváros. Ugye ott rengeteg plakát van, hogy nyugodj meg, nincsen Isten. Ugye, és hirdetik az ateisták az ő kis szlogunkat, hogy nagyon büszkék, hogy ők nem hisznek Istenbe. Tehát egy ateista, szekuláris társadalom az egész. És ott egyedül sétálgatok az utcán, fogom az én kis térképemet, el vagyok veszve, ha erre kell menni, ugye. És minden, mint egy tízlék sarkon van egy Jehova tanúi. De nem csak egy jó pár csoportban dolgoznak, ki van téve az összes könyveket, és én a szólalomokat, és hihetetlen, mint a hangyák, mindenhol vannak a Jehova tanúi. Egész nap sétáltam, és mindig mondtam, hogy Jézus Krisztus az Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Isten, és nem akartam beszélni velük, az egy húgom éppen egy Jehova tanúi, tudom, hogy ők minden hiszek, ez egy szekta, és csak félelmetes, hogy mi hányféle ember találsz, ugye Londonban. Mindenféle étterem van, ami csak el lehet képzelni, mindenféle kaját lehet enni. És éppen egy magyarral találkoztunk, a Szent Pál katedrálon, leültök a lépcsőn, éppen kirúgták minket, ahol voltak a kis kávézóban, és leültünk, és kezdett este lenni, és a lépcsőn ültök, és azon az egy órán, ahol az lépcsőn ültök, minimum 10 homoszexuális párt láttam az egy órán. Az ember hazamegy, olyan ide-oda, megtalálom a helyemet, és egy olyan érzés tört rám, hogy én ember a hatalmas nagy város, senki nem ismer, én a polgármester, hogy hova megyek, úgy éreztem magamat, mint egy kis poszra. Egy nagy senki, vagy egy kis senki. Nagyon félelmetes érzés. Csak gondol bele, hogy aki tényleg nem hívő, hogy érzi magát. Hol tartozok én? Ehhez a csoporthoz tartozok? Kinek van igaza? És fölteszik maguknak ezek a kérdések, és ez, amit jelent, elveszhetetlen. Kinek van igaza? Mi az én csoportom? Ugye? Ez az identitás kérdés, hol tartozok? És ezzel küld minden egyes ember, ebben a posztmodern világban ezek a kérdés azért félelmetesnek föltenni, mert senki nem tudja, hogy azt mondják, hogy nincs is válasz ezek a kérdésekre, hogy ki vagyok én, hogy miért nem van az életem, kinek van igazod. De Kál bátran mondja, rögtön, a 12. versben ő azt mondja, hogy miért él. Egy dolog miatt él. A 12. versben azt mondja, hogy nekem a legfontosabb az, hogy az evangélium terjed le. Hogy az evangélium terjed le. Neki ez volt a legfontosabb. Ez volt, ami meghatározta az egész életét. Sőt, ezen keresztül magyarázta mindazt, ami történik vele. Tehát minden, ami történik vele, alá soroltak, hogy ez az én célom, ez az értelme az egésznek, hogy én hirdessem az evangéliumot. Hogy az evangélium terjedjen. És ez így tudta magyarázni magának, hogy mi történik vele. Azért történik ez vele, mert az evangélium terjedése a legfontosabb az életemben. Most mi is történik vele? Mi történik vele? Nézzük meg. Ha van Bibliátok, akkor nézzük meg a textust. 13. vers. Mit olvasok? Bedobták a börtönbe. Azért, mert ő hirdeti az evangéliumot, ugye? És mi történik ott? Bedobják őt a börtönben, és Pál örül ennek. Ő örül ennek, hogy ő börtönben van, mondja a 13. versben. Miért? Mert ott van egy őr, aki össze van bilincselezve Pállal. És azt mondják, hogy minden 4 órán megváltozták az őrt. És Pál miért örül, mert a börtönben van? Mert az örök kezdnek megtérni. Arra beszél, hogy ez egy óriási dolog, ez egy óriási lehetőség. És úgy örülök neki, hogy a börtönben vagy, mert nézzétek meg, terjed az evangélium. Ha betudták engem a börtönben igazságtalanul, akkor nem biztos, hogy én egy olyan jó bizonságtevőn lennék. Kicsit lennék felháborodva. De Pál úgy viselkedik, hogy van a szívében igazi öröm. Boldogság. Én tudom, hogy miért történik ez velem. Mert az Isten fogja ezt felhasználni a börtön, hogy jobb hirdessem az evangéliumot. Így értelmezi az egész életét. Ez a legfontosabb nekem, a saját kényelem. És mit történik? 14. versben más testvérek látják ezt, ugye? És mit történik a más testvérek, akik látják, hogy Pál a börtönben van, és hirdeti az evangéliumot, és az örök megtérnek, mi történik velük? 11 versben, ők is felbátorodnak. Hát figyelj, ha Pál tudja csinálni, akkor mi is tudjuk ezt csinálni. Ha neki olyan sok öröme van, akkor vállaljuk mi is. És ők is kezdnek felbátorodni. Akkor mi is mondjuk el az evangéliumot. És 15. versről a 17. versben vannak emberek, akik nem Pálnak a barátja, sőt, fájdalmat okoznak Pálnak. De ők is valahogy emiatt, ők is kezdik hirdetni az evangéliumot, de irigységből. És azt gondolják, hogy valahol ez az evangélium hirdetésével vagyok, valahogy fájdalmat fognak okozni Pálnak. Most nem biztos, hogy ezt értem, hogy ez hogy képzelik, lehet, hogy azt gondolják, hogy elvesznek emberek, és hogy majd az ő csapathoz tartozik. De mit mond Pál? Ki érdekel? Egy dolog a lényege, hogy az evangélium előre megy. És ezen keresztül értelmezi mindazt, ami történik velem, mert ez az én életem célja. Sőt, a 18. versben mit mondtál? Emiatt nagyon örülök, és örülni fogok. Kétszer mondja. Az a lényege, hogy minél több ember megtérjen. Tehát nem a körülményekre néz, hanem a végső célra néz. És ez a célnek húzó ereje van az életében. Kérdés az, hogy értelmezed azt, ami történik veled? Milyen magyarázatot adod magadnak, amikor nehézségek vannak az életedben? Szoktad úgy átértelmezni a dolgok, hogy azért történik velem, mert is akarja ezt felhasználni magad, hogy ez evangélium előre történjen. Tehát ez nem csak Pálra vonatkozik, ez a mi életünkről szól. Ez az Istennek a végső célja mi életünkkel. Hogy mi gyümölcsöt teremünk. Olyan zsibbölcsöt, hogy az evangélium áldjuknak keresztül előre haladja. Van örömöd az életed, az életekben. Az evangéliumnak a terjedése a legfontosabb dolog az életedben. Lehet, hogy ide jöttél valótokra, és nem gondolod, hogy ezzel fognak szembesíteni az első nap, és ezzel gondolkodok, igen. Ez nem csak egy öreg Pálnak az élet célja, ugye? Mert ő idősebb volt, hamarosan el is végezték a börtönben, írt ezt a levelet az élet végén. De hogy nekünk föl kell tenni az kérdés magunknak, hogy szoktam én beszélni az evangéliumról. Mikor beszéltél az evangéliumról, én evangéliumról valaki másnak? Nem kezdtem. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy tegnap utoljára beszéltem az evangéliumról valakivel. Hogy egy jó 5-6 órán keresztül egy házas párra. Meghívták minket ebédre, és egész nap töltöttünk náluk, és kíváncsiak voltak. Beszéltek, kérdeztek. És egy percet nem sajnáltam, hogy rengeteg készülni való volt a hétre, stb. De egy percet nem sajnáltam. Erről szól az élet! Vagy amikor múlt héten Erdélyben voltam, és hozzám jött egy fiatal ember, akik a feleségét akar elválni tőle, és elköltözött tőle, és elvitt a kisfiút. És a fiú először az életében kezd közeledni Istenhez. Mert padlót fogott. És egész délután tudtam tölteni vele. Rengeteg kérdés tölteni, és szépen lassan kiderül, hogy ő nem igazán ismeri az evangéliumot. Csak valahogy homályosan látja az evangéliumot. Ő közeledni Istenhez, de nem érti. Milyen nagy öröm! Milyen nagy öröm, amikor a... Ja, most értem! Aha! Miért nem értettem eddig? Milyen nagy öröm! Tapasztalod ezt az örömet? Mert akkor valahogy ráhangulod, hogy erre voltam teremtve. Az Isten egyre erre hív! Erre szól az életem! Ennél jobb érzés, ennél nagyobb öröm nincs, amit tudunk hirdetni az embernek. 19-től a 26. versre nézzük meg, hogy Pál beszél két vágyról, amik hajt őt. Két vágy hajt, egy ambivalens van benne, ugye? Egy ambivalens, amit a két ugyan erős vágy. Az egyik erre húz, a másik erre húz. Mind a kettő nagyon erős. Most mi ez a két vágy? A 21. verstől olvassuk ezt. Azt mondja, 21. versben. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Folytatja. Ha pedig az életre maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyik egy válaszom? Hát nem tudom. Szorongat ez a kettő. És mi ez a kettő? Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindenél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Tehát ez a két vágy, ami összeszorulnak a Pálnak a szívében, hogy elköltözök Krisztussal lenni, mennyországban lenni. Mert ha ott vágy vele megalnál éppen most, egy másodperc múlva a mennyországba vagy. A paradicsomba. Pál nem vágyik a halálra, senki nem vágyik a halálra, és nem is jó dolog vágyni a halálra, de ez egy jó dolog vágyni a mennyországra. Gondolkoztál azért. Egy másodperc, és már ott annak az identitása. Tudja, hogy ő Isten gyermeke, tudja, hogy az Atya nagyon szereti őt, tudja, hogy az Atya arra hívta őt, hogy szolgálja, hogy hirdessen az evangéliumot. Ő nagyon jól tudja, hogy ő kicsoda, és mi az ő, mi értelme van az ő életének. A kérdés az, hogy szoktál vágyakozni a mennyországra, költözni. Kicsit fúr ezt kérdezni. Szoktál erre vágyakozni. Szoktál erre beszélni. Szoktál magatok között, csak beszélni Jézus Krisztusról, és ide kapcsolatot Krisztusról, hogy állandóan beszélünk munkahelyről, a pici meccsről, hogy mi az, ami jellemző a te beszélgetéseddel másokkal. Szoktál, mert ugye, amivel csordodik van a szív, az szól a száj. Szerelmes vagy Jézusról? Vágyakodsz a mennyország, az kiderül, de a beszélgetésében, ugye? Szoktál vágyakozni, vagy gondolkozni Krisztusnak a második eljövetelére, ugye? Maranatha, jöjjél Jézus Krisztus vissza. Szoktál ezzel foglalkozni? Szoktál gondolkozni, hogy milyen lesz a mennyország? Milyen lesz a mennyország? Minden, amire tudsz elképzelni ezen a földön, még jobb lesz oda, ugye? Mi az, ami okoz neked nagy öröm? Közösségben lenni, ugye? A közösség ez sokkal jobb lesz a mennyországban, ugye? Vagy zenét hallgatni? Józsi, nagyon jól nyomjátok a zenét, de biztos tudni, hogy a mennyországban sokkal jobb lesz, ugye? Biztos! Ugye testi betegségek és a szenvedések és a nehézségek, ugye ott a mennyországban nem lesz semmi. Olvassak el egy verset, légy szíves, a első János-ban kész felolvasnak te nekem, első János 3, 1-3, légy szíves, kinek van jó erős hangja. Légy szíves, de első János 3, 1-3, és arra figyeljünk, hogy ahogyan gondolkozol a jövőre, a mennyországra, az ugyan hat a jelenben, az életedre most.
Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveztek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lehet nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.
Igen, de a mennyországba érkezünk, fogunk látni Krisztust. És aki ezzel foglalkozik, ezzel a remény van, ez hogyan ad? Ez megtisztít, ez befolyásolja a mostani életünket. Egy dolog, ami nem tudunk csinálni a mennyországban, ami nem tudunk csinálni, az hirdetni az evangéliumot. Nem keresztényekkel beszélni, próbálni megtéríteni másokat, hirdetni az evangéliumot. Az az egy dolog, amit nem fogunk tudni csinálni oda. Mennyire éve szíved a másik 97% a magyar embereknek, akik nincsenek újjá születve. Borzasztó kellene gondolni? Hogy a magyar ember 97%-a pokolba megy. Kimegyik az utcán, és a 10 emberből 9 megy a pokolba. Ez motiváció? Minden most rohan. De értetek, ez kellene lenni az életnek az értelme. Mi református vagy lenni? Református vagyok, presbiteriánus. Szoktuk mondani, mi az élet értelme? Élni az Isten dicsőségért. Olyan szépen hangzik, szépen csomagoljuk, de azt kibocsunk kicsit, hogyan hozunk dicsőséget Istennek, az, hogy hirdessük az evangéliumot legtöbbet. Tehát, ez a két vágy, cél kellene hajtani minket. Vagy Krisztushoz költözni,
arra vágyni, vagy hirdetnem kell az evangéliumot. Vagy van egy harmadik vágy esetleg? Robi, én még nem vagyok kész mennyországra, nekem vannak nagy célok az életemben. Mi az, ami most gondolod, hogy hát én még nem. Kicsit maradnék, picit. Mi az? Mi az, ami közösszettel? Mert akkor te még saját magadat élsz. Saját magadért élsz. Ha gondolod a saját komfort, karrier, saját boldogságod, egészséged, hirdelmet, az a valami, ami üt az eszedben, az a te bálványod, és az a hónapi témája. De mi az tényleg, amire gondolod, hogy hát lépjünk már, hogy beszéljünk kicsit más dolgokról. Ezek csábítanak minket. Kísértek minket hamis célokkal. Kivéve mondjuk, ha valaki itt egy kismama, és neki van egy kis gyerek. Így kell maradnom, nem vágyokozhatok a mennyországba, mert ezeket gyerekeknek szükségük van rám. Jó, oké. Az jó, az enyém van. De ez egy szívbeli kérdés. Egy szívbeli kérdés. Mi van bennem? Mi van bennem? Mi van bennem? Szoktam én vágyokozni a mennyországba. Szoktam én vágyokozni Krisztusra. Mert ha csak az evangélium hajt minket, és nem a mennyország, vagy nem Krisztus, akkor a szolgálat is lehet bálvány, ugye? Ha ez fontosabb, mint a kapcsolat Krisztussal. Oké. Tovább kell menni. Tehát ezt olvasjuk, hogy Pál ezzel küzd, ezzel a kettes célra. A harmadik dolog, amiről beszélünk itt, a 27. verstől kezdve, hogy azt olvassuk, hogy Pál most biztatja őket, minket, hogy éljünk egy olyan életet, ami méltó az evangéliumhoz, és ezt találjuk meg a 27. versben. És mi ez az élet, ami méltó az evangéliumhoz? A 27. versben azt olvassuk, hogy csak, hogy a Krisztus evangéliumhoz méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látok titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdök az evangéliumért. Hogy néz ki az élet, ami méltó az evangéliumhoz? Az a szeretett közösség. És az értelmünk, az élet értelmünk, hogy hogyan írjunk, mit csinálunk, szeretett közösségben élünk, hogy szolgáljunk, az élet értelmünk akkor akar, hogy megvan az identitásunk. Hogy én tudom, hogy ki vagyok, ugye? És hogy mire hívod engem, akkor ez teljes értékben az identitásom, ami az evangéliumból fakad, az befolyásolja az életemet. És Pál nagyon jól ezt tudja. Majdnem, hogy az életet, amit élünk, az egy következmény annak, hogy megértem az evangéliumot, és tudom, hogy ki vagyok. Mi ez egy identitásom. És erről fogunk beszélni kis csoportokkal. Hogy látod magad? Mi a te élet célod? De hogy látod, mi a te identitásod, jó? És nagyon szeretném, hogy ezen a héten fogtok haladni 8 előadást, lesznek 8 kis csoportok, de nagyon-nagyon szeretném valahogy olyan légkört, hogy kialakulja, hogy mindenki szabadon érezne azt, hogy ő bármilyen kérdést fölhet tenni. Jó? A kis csoportban van, mindenek nem adtam túl sok kérdést belőlebben. Mert mi tudjuk jobban kifejteni, és megértett kifejteni, hogy Pál mit mond, hogy mi az élet értelme, és mi az identitása. De te hogy látod magad? Vagy te mit gondolsz? Te hogy birkozol ezt a gondolatokkal, jó? Azt mondom, hogy az egész hét erről szóljon. Hogy bármilyen kérdés, nem tudom, hogy csinálni egy kérdésdoboz, vagy valami, vagy egy kis csoportok van, csak legyen egy olyan lépő, hogy bármiről, bármikor lehet tölteni egy kérdés, jó? Tehát a lényege, látom, köszönöm, hogy a lényeg az, hogy az identitásom, vagy az életünk az identitásunkból fakad, már is kezdve gyorsan beszélni. Emlékezni engem, az arany ásó játékot. Ki az, aki ismeri egy arany ásó játékot? Jól van? Jó? Super Barbie. Én hoztam rengeteg játékot, Dixit, túl Sequence, túl Brocus,
tehát nagyon szuper játék, ha esik, az első nem tudod kivenni hajtól, akkor így de az arany ásó játék, miről szól? Kioszok a kártyákat, ilyen 6-8-an vagyok, és rögtön az első kártyát, amit mindenki titokzatosan megnézi, az az identitás kártya, vagy egy szabadtűr vagy, ugye? Egy akkor így ebben? Szabadtűr. Aki felolvadt az ég, hogy ki a mai világban szabadtűr. Terrorista, igen. Vagy egy terrorista vagy. Vagy egy évigő vagy. És azt titokzatosan tartod, és akkor kioszok a többi kártyákat, és onnantól kezdve, vagy építed ezt a hálózat, ezt a bánya hálózat, hogy megtaláljuk az aranyot, és három helyen van az arany elrejtve, vagy robbantod fel ezt az utat, ezt az alagutat, hogy ne érjük oda, hogy eltaláljuk az aranyot. És közben lehet kártyákat szedni, hogy te próbálod meglátni, hogy mi van az arany. És onnantól kezdve, amikor te vagy felroppantod, vagy építed a bánya utat, a mellette levő ember nem tudod, hogy ki az, aki veled van. Mellette van Daniel, hogy szabadul, vagy velem így. Nem lehet tudni. Csak ilyen cinikusan nézi másképp, hogy lehet, hogy ő szabadul. Nem? Mert lehet, hogy ő látod, hogy itt van az arany, és azért robbantja fel lesz, hogy az út arrafelé induljon, ugye? De magyarul onnantól kezdve, hogy az azt így tudja, hogy ő szabadul, vagy építő, az meghatározza az ő egész viselkedés. Kinek vagyunk mi? Hogy látod magát? Mi az identitásod? És az teljes mértékben befolyásol téged, hogy fogsz építeni mást, építeni az Isten országát, vagy inkább romlik. Inkább maga körül forgatsz, mert ez a bűnök a lényege. Magammal foglalkozom. Az én célom a legfontosabb. Tehát, a londoni séta visszatérve, milyen érzés volt nekem? Próbáltam tényleg belehelyezni magamat, egy tipikus londoni emberben, mert az egy nagy szekuláris város. Gondolj bele, milyen érzés forszámnak érezni magamat. Ebben a posztmodern világ, ahol minden relatív, ebben a posztmodern világ, ahol azt mondják, nincs értelme az életnek. Dobd el a térkép, mindegy, hogy jobban vagy balra mész. Nem vagy te értékes, tényleg egy porszem vagy. Meg gondoljunk bele, ha nincs Isten, akkor ez a világ úgy kell tekinteni a világra, mint egy nagy gép, aminek vannak szabályok. Minden fizikus nagyon jól tudja, hogy működik ezek a szabályok. Van egy rend a világ, ugye? De ha nincs Isten, és ez a világ egy nagy gép, akkor mi csak alkotrészek. És ha valaki valamilyen alkotrész lerombol, nem működik, mit csinálj alkotrészekkel a mai világban, hogy nem működik? Mi kidobjuk. Ezt elmondtam múlt héten Erdélyben, és nagyon érdekes, hogy legfőképpen erre beszéltek. Azt mondták, hogy ezért az én munkahelyemben úgy tekintenek rá, mint egy alkotrész. És mindenki csak kidobálnak, aki meg így hajtani magát, mint időből a munkahelyen. És igen, a mai világban azt a nyomást gyakorolják, hogy nem csak egy alkatrész vagy. Te csak egy porszem vagy. Tehát a magyar nyelven nagyon szépen jön ki. Isten nélkül, szabocs, nincsen értéken, nincsen értelmed, és nincs elkölcs. Élj el, ahogy akarsz. Nincs igazság. Mi akarsz hinni, amit így jobbat adni, hiszen akkor menjél. Hogy a muszlimok az is jó. Milyen érzés az? Milyen érzés, hogy egyedül sétálok az utcákon, és fogalmam nincs, hogy hova kell mennem? Mi a jó? Fontos vagyok? De tudjátok, fantasztikus, hogy nem érzem magamat, mint egy korszak. Úgy érzem magamat, mint egy hóperé. Egy kis, kicsi hóperé. De én egy egényi hóperé vagyok, ugye? Mert Isten velem van. És nem hagyja el. Kézen fogva tudtam sétálni a londoni utcákon. Velem van, nem hagyott el, hűséges, vezet, mutatja az irányt. Fontos vagyok neki. Csak egy hópehely vagyok, egy fontos hópehely. Értitek? Isten nélkül egy elveszett sötét világban. Érzem. A negyedik pont arról lett szó, Filippi 4, 10. vers, hogy nem csak arra hívottok meg, hogy higgyetek benne, hanem hogy szenvedjetek benne. Most nem fogunk a szenvedésről beszélni, mert az majd az utolsó napján jön. Ki is lehet törölni ezt a 40 pontot. De a lényeg az, hogy Pál kezd biztatni őket, hogy éljenek szeretet közösségben. Tehát olvassunk fel Filippi 2:1-5, és akkor menjünk vacsorázni. De Pál kezdjük kimondani, hogy mit jelent, hogy olyan életet éljenek, hogy mi adok az evangélium. Hogy néz ki ez a szeretet közösség? Olvassunk róla. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösséged lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesen örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartjatok egymást magatoknál. És senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Múlt héten ezt tapasztaltam Erdélyben. Egy olyan táborban voltam, családos tábor, 150-en voltam, rengeteg felnőtt gyerek, ifjúság, ami vigyázott a gyerekekre. Egy olyan helyen, ahol nem volt villany, ugye kinti budi volt, kint a vadregényben, és voltak néniak, akik korán reggeltől késő este a konyhában dolgoztak, minden, ugye semmiből csináltak, közös halás, mindent a tégvilágon, és a gyerekek mindenki szolgált az megétel. Úgy putjáltak föl reggel, hogy már valaki már kipuncoltott a vécé, a budit azon a reggel, ugye? Tehát mindenki szolgált, és legyen az hangulat nekünk ezen a héten. Ne foglalkozz magaddal! Ne foglalkozz, hogy én mit fogok kapni ezen a héten. Próbáljál elfelejtkezni magadról. És nagyon jól fogod érezni magadat ezen a héten. Ugye szolgáljunk egymást, nagyon könnyű nekünk lesétálni, megyünk az ételem, és minden kész. Ott, hú, ki kellett szolgálni minden egyes ember, tányérrel és mindent. Így könnyű dolgunk van. Ki vagyunk szolgálat? Egymással figyeljük. Szeressük egymást. Erősítsük, bátorítsuk. Ha valakinek szükség van egy beszélgetés, akkor ott van vele. Beszélj vele. Szolgáljunk egymást. Imádkozunk. Négy atyám, köszönjük, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk elképzelni, hogy mi lesz a menny. Hívsz minket magadhoz, hogy merjünk kapcsolatban élni veled, Úr Jézus, minden nap. És hogy merjünk szolgálni másokat. Úr Jézus, kérünk, hogy tegyél ezt a két dolog, mint alappillér az életünkben egymásnál, hogy merjünk magunkról elfelejtkezni a saját kis célunkra, és tudjunk tényleg téged szolgálni, másokat szeretni, másokat erősíteni. Úr Jézus, kérünk, légy velünk, maradj velünk egész este, kérünk, hogy indítsd be ezt a tábort, hogy rád figyeljünk, és egymás.